Navalnyi halálhírével szeretném, ha kezdenénk. Önt mennyire érte váratlanul, vagy lepte meg az a fejlemény, hogy ő elveszítette az életét, meghalt egy orosz börtönben?
A tekintetben engem meglepett, hogy börtönben még kevesen haltak meg, főleg a nagyobb nevűek közül. Sőt, hát egy korábbi sorstársa, Mihály Hodorkovszky, még ki is jött a börtönből, igaz, hogy az egy másik korszakban volt, tehát a Putyin korszaknak a korai fázisában. De öltek meg orosz ellenzékieket, lásd Boris Nemtsov börtönön kívül. Börtönöztek be orosz ellenzékieket, de arra azért nem nagyon volt példa, hogy börtönben valaki, főleg ilyen nagyobb nevű ellenzéki meghaljon. Én azt hiszem, hogy Navalnyi is talán arra számított, hogy börtön vagy merénylet, ez két különböző dolog, és nem valószínű, hogy meghaljon. De nem pontosan tudjuk, hogy mi történt a börtönben, tehát nem mondhatjuk ki teljes bizonyossággal azt, hogy őt ott megölték, de hát biztos, hogy tudorul bántak hozzá vele, ami hát minimum hozzájárult a halálához. Egy kicsit meglepett, de azért benne volt a rendszerben szerintem az utóbbi időben már ez.
És az, hogyha visszaúrunk az ő élettörténetében, az önt mennyire lepte meg, hogy ő hazament Oroszországban, miután Németországban megmérgezték, nyilvánvaló volt, hogy ez egy orosz beavatkozás volt az ő egészségi állapotába, és ő mégis azt mondta, hogy szereti a hazáját és hazament.
Oroszországban mérgezték meg, és már ez is egy bizonyos értelemben egy ilyen, hát vagy stratégia, vagy kegy volt az orosz rendszer részéről, hogy kiengedték Németországba. Abban igaza volt, hogy emigrációból nem lehet Oroszországban politikát csinálni. Tehát, hogy aki elmegy az emigrációba, talán Lenin volt az egyetlen ellenpélda. Onnan nem olyan lehet visszatérni az orosz politikában. Ő így vetette fel ezt a kérdést, különben Mihály Hodorkovszky is így vetette fel a kérdést, hogy hát börtön vagy emigráció, és mind a ketten ugye azt mondták, hogy inkább legyen a börtön. E tekintetben mégis egy logikus döntést hozott, abban nem vagyok benne biztos, hogy ő teljes egészében fölfogta, hogy lehet ebből a börtönből már nem jön ki. Lehet, hogy ő úgy gondolta, hogy a börtön viszonyok közt valamiféle mozgástere lesz, nem fogják tudni teljesen elszigetelni, semmiképpen sem ölik meg, és hogy ott valamit el fog tudni érni. A tekintetben lehet azt mondani, hogy mégis vagy egy mártír, vagy egy naív döntés volt, amit ő hozott.
És ön szerint melyik mártír, vagy naív?
Hát nem tudom, én ezt nem tudom megítélni, mert nem ismerem annyira sem Navalnyi, sem az orosz ellenzéki mozgalmat. Ettől függetlenül én nem gondolom azt, hogy hogy is mondjam, tehát, hogy ő teljes egészében, nem tudom azt mondani, teljes bizonyosság, hogy ő tudatában volt annak, hogy miben megy bele, amikor visszament Oroszországba. Az nyilvánvaló volt, hogy tudta, hogy le fogják tartóztatni, de hogy ez pontosan mivel jár, abban nem vagyok biztos, hogy teljes egészében fölmértem.
Mi Oroszországon túl ismerik az ő történetét, sokat foglalkozik vele a nyugati sajtó, dokumentumfilm készült az életéről, még életében ugye ő is nyilatkozik benne, van egészen megrendítő mondatokat mond annak fényében, hogy ma már nem mondhatja el ezeket, de Oroszországban mennyire ismerik őt az emberek? Szóval mennyire sikerül őt így elszigetelni, vagy mennyire tudja egy orosz átlagember, hogy mi történt? Egyáltalán, hogy ő létezett, börtönben volt, meghalt, mit akart?
Két különböző kérdés az, hogy mennyire ismerték őt, és tudják, hogy mi történt vele, és mennyire sajnálják őt, vagy mennyire vállalnak vele szolidaritást. Szerintem mind a kettő szint az alacsonyabb, tehát sajnos ez sokszor megtörténik orosz ellenzékiekkel, hogy külföldön ismertebbek, és megbecsültebbek, mint a saját hazájukban. Ebben ugye része volt, hogy a központi hatalomnak és a médiának, amely ugye kontrollálta a teljes elektronikus nyilvánosságot, tehát igazából csak azok juthatnak valamiféle alternatív véleményhez, akik internetet használnak, és külföldi nyelveken, vagy külföldi honlapokról tájékozódnak. Ez nagyon kis része a társadalomnak. Tehát, hogy aki érdeklődik is a politika iránt, és ez is azért, hogy ezeket az információforrásokat elérje. De hát, hogyha az a kérdés, hogy nagy tömegek tudják-e pontosan, hogy ki az a Navalnyi, mi történt vele, és még úgy gondolják, hogy ezzel érdemes is foglalkozni, akkor az a válaszom, hogy valószínűleg nem. Nyilván a városi polgárság, középrétegek, értelmiség egy része, és hangsúlyoznám, az csak egy része az, aki követi az ő sorsát, vagy követi az ő sorsát, és valamilyen fokú szimpátiával viszonyul iránta. Ugye a diktatúra körülményei közepette is volt egy ilyen szűk 10%, aki adott esetben 5-10% között, aki pozitív karakternek találta Navalnyit. Körülbelül ez a százalék az, ami Oroszországban jellemző, és az ő legmagasabb politikai eredménye az a moszkvai polgármester választásokon való indítás 20-valahány százalékot kapott Moszkvában. Tehát ez volt az ő legjobb eredménye, és azt lehet mondani, hogy ugye a nagyvárosokban volt egy ilyen ismert jelenség, középvárosokban, falvakban, vagy nem ismerték, vagy nem rokon szemeztek vele.
De ha jól értem, azért a média sokat tett azért, hogy ne ismerjen mindenki feltétlenül,
de ugye? A média is sokat tett azért, de például volt ugye ez a rendkívül híres filmje, ami szerintem végképp betette Putyinnál a kaput. Ő ugye Putyin személy szerint is támadta, és bemutatták ebben ezt a Fekete-tenger partján élő hatalmas villakomplexumot, ami ugyan jogilag nem, de gyakorlatilag Putyiné. Ez orosz társadalom korábban nem tudott, sem a külföldi sem, és már rengetegen látták, azonban még Oroszországban is rengetegen látták, de mégsem követte semmiféle politikai eseményt, és az orosz társadalomnak egy jelentős része is egész egyszerűen vagy nem hitte, vagy nem tulajdonított ennek túlzott jelentőséget. Most lehet azt mondani, hogy a korrupció ellenes retorikával nem lehet ezeket a rendszereket megdönteni, és mondjuk Navalnyinak ez volt az egyik fő érve a rendszer ellen, de az a helyzet, hogy amit ő mondott, csinált, tett, az azért az orosz társadalom csak egy viszonylag szűk szeretét érdekelte. Kifelé ennek nagyon nagy volt a látványossága, nagyon látványos volt, hogy mit tesz, mit mer megtenni a rendszer ellen. Egy nagyon jó beszélő, nagyon jó rétorról beszélünk. Egy egész hálózatot létrehozott erre, ez nagyon látványos volt, a szembenállása Putyinnal, de ez igazából nem eresztett még egy a keret az orosz társadalomban.
És akkor a jövőről egy gondolat, tehát hogy az ő öröksége, ha van ilyen, az indíthat el ön szerint valamilyen folyamatokat, vagy pont az, amit mond, hogy csak egy 5-10%-ot tudott megszólítani, ezért nem valószínű, hogy a halálából gyökerezik valami olyan új ellenzékiség, ami, nem tudom, nagyobb nyilvánosságot, erőt kap.
Én erősen kételkedem ebben. Tehát, hogy a hagyaték annyiban lehet fontos, hogy az emléke fönnmarad, lehet egy jelkép, de az orosz diszidensnek, vagy az emigráns mozgalomnak, hagyjuk így, vagy belső emigrációnak, most már nevezhetjük így Navalnyit, szerintem, amit tett, az leírható, inkább a belső emigráció, mint az ellenzék szavakkal. Annak sosem volt igazi tömegtámogatottsága, sem a Szovjetunióban, sem Oroszországban. A 19. századi példákat is mondhatnék, de hát klasszikus eset, Szaharov akadémikus esete, aki egy ilyen emblematikus alakja volt a liberális ellenzéknek Oroszországban, 70-80-as években. Száműzték, Gorbacsov elengedte, hogy visszatérjen, és nem tudott egy olyan erős mozgalmat szervezni, ami önmagában megállta volna a helyét. Tehát, hogy kénytelen volt végül is Boris Jelcinnel tulajdonképpen egy lázadó nomenklatúr csikkal összeállni, és csak így volt képes mondjuk, hogy a diszidens mozgalomból hogy érvényesülni. Azt hiszem, hogy ezek a fajta tevékenységek és ezek a fajta mozgalmak azok, amelyek egy-egyben szembeszegülnek a hatalommal, és nincsenek valamilyen szinten beágyazó a hatalomban. Oroszországban játszhatnak szerepet, játszhatnak fontos szerepet, de önmagukban nem képesek mondjuk, hogy egy átmenetet kicsikarni. Tehát az mindig kell, hogy valamiféle megbomlás legyen a hatalomban, hogy az bürokrácia egy része szembeforduljon, hogy valami alternatívát kínáljon a hatalomnak, és ezekben a helyzetekben ilyen koalíciókötési lehetőségekkel ezek a diszidens mozgalmak felléphetnek, de önmagukban egyedül képtelenek megdönteni a rendszert. Legalábbis Oroszországban eddig erre nem láttunk példát.
Beszéljünk egy gondolatot a közelgő orosz elnökválasztásról, ez március közepén lesz esedékes. Van ennek bármi politikai tétje, vagy ez egy kirakat esemény tulajdonképpen?
Abban az értelemben a politikai tétje, hogy ez egy választás, és egy ilyen valamit eldőlne, a hatalom sorsa nincs. Nyilvánvaló, hogy Putyin fogja megnyerni, nyilvánvaló, hogy ez egy nagy arányú győzelem lesz. Nyilván vannak mindig ilyenkor ilyen taktikai elemek, hogy ki lesz a második, hány százalékot kap Putyin, hányan vesznek rajta részt, ezek érdekében az adminisztráció tesz. És ezt teszteli az adminisztrációt. Ki indul, ugye most is jelen pillanatban ismert volt Boris Lengyel-Zsdin esete, aki legalább a jelölő cédula gyűjtésig eljutott, és ez is kiütötte a biztosítékot a hatalomnál, ez egy háború ellenes propagandával ment ki az utcákra, és viszonylag, főleg a nagyvárosokban relatíven nagy sikere volt, de ő sem fenyegette érdemben a hatalmat, és nem is engedték különben aztán, hogy biztosan menjenek, nem is engedik a választásokig. Tehát ezek a kérdések fenn vannak. Azt hiszem, hogy az orosz választás inkább a tekintetben jelentős, hogy egy ilyen bürokratikus teszt, hogy működik a ki lojális, ki nem lojális, ki teljesít jól milyen területen, illetve hát mivel az alkotmány előírja, ilyenkor új kormányt kell kinevezni, vagy a régit megerősíteni, egy csomó új kinevezést kell hozni. E tekintetben lesz valamiféle jelentősége, hogy nyilván a nomenklatúra sorait itt ilyenkor átrendezik, rotálják, esetleg őrségváltás lesz egy pár poszton, de ezt meg lehetne csinálni választás nélkül is. Ami egy picit többletet ad, de hát ez is ugye, hogy is mondjam, csak egy ilyen patyomkém állat, hogy nem csak Putyinról szavaz gyakorlatilag az ország, hanem ez az első rossz választás, amióta megindult a háború. Tehát mondjuk azt, hogy a háborúról is szavaznak, akkor Putyinról szavaznak, és ezt követően Putyin nyilvánvalóan mondhatja azt, hogy hát látjátok feleim, tetszik nektek ez a politika, mehet tovább a háború, hiszen a belső támogatás megvan adott erre. Tehát e tekintetben kicsit most más az a fázi rejtett indirekt tematika, ami benne van a választásban, de önmagában nem gondolom, hogy más történne, mint az előző két választáson.
És a beszélgetésünk utolsó nagy témája az a Oroszország által indított háború lenne, és ennek néhány aspektusa. Például az, hogy ön szerint gazdasági értelemben, anyagi értelemben meddig tudja ezt a háborút Oroszország felvállalni? Van még miből háborúzniuk?
Ez mindig relatív egy ilyen kérdés, és nem tudjuk, hogy pontosan mi kell a háborúhoz, tehát azt hiszem, hogy nem csak pénzről van itt szó, illetve nem tudjuk, hogy a háború önmagában a jövőben mekkora költségvetési tétel lesz, és igény van rá. Két dolgot érdemes figyelembe venni, vagy hármat. Az egyik, hogy az elmúlt években ugyan érte egy nagyon súlyos szankciós hatás Oroszországot, ami nyilvánvalóan sok mindent megnehezített, de azok a hagyományos peremfeltételek, amik az orosz gazdaságot meghatározzák, mondjuk a magas olajár, a magas gázár, ezek jelen voltak. $100 fölött volt a Brent olajár 2022-ben. A földgázárak még ennél is magasabban voltak, tehát például 2022-ben soha nem látott. A 30 év alatt soha nem látott bevételük volt szénhidrogénből. És a 2023-as év sem volt rossz. Tehát önmagában ez a finanszírozást segíti. Hogyha bekövetkezne valamiféle árdekonjunktúra, alacsony olajára, akkor szokott jönne el. A világgazdaság gondolom jelenthetne problémát. A másik, amit érdemes figyelembe venni, hogy azért az oroszoknak nem egy olyan típusú hadigazdálkodás van, mint Ukrajnában. Ukrajnában tényleg az van, hogy a költségvetési bevételeknek megfelelő egész összeget raknak be a háborúba, és a többit azt maga nemzetközi segélyből próbálják összerakni. Tehát a nemzeti össztermékeknek egy ilyen 40-50%-a háborúra megy, már amit otthon megtermelnek, mert annyi nemzetközi segélyt kapnak. Oroszországban ehhez képest a katonai költségvetés, tehát a honvédelmi költségvetés, legalábbis a hivatalos verzió szerint a GDP 6%-át éri el. Ha ezt hozzáveszik ki a nemzetvédelmet, titkosszolgálatokat, minden egyebet, akik valamennyire részt vettek ebben a háborúban is, akkor is csak 8%-nál tartunk. Tehát nincs egy ilyen mindent elsöprő militarizáció, egy nagyon nagy tehertételezés, és nyilván a gazdaságot is egy csomó ponton át kell állítani a hatigazdálkodásra, de ezért nem arról van szó, hogy belerokkannak. Tehát ezt egy ideig tudják csinálni, nyilván ennek van egy növekedési vesztesége, lesz egy jóléti vesztesége, sok minden probléma fog származni belőle, de nem látom nagyon azt, hogy a következő években ez kifulladna. És azt is hozzá kell tenni, hogy a putyini költségvetés és makropolitika egyrészt nem adósodott el, tehát 10-pár százaléka volt az adósságállománya a költségvetésnek a háború elején. Másrészt egy anticiklikus politikát folytatott, tehát a jó években felhalmoztak jelentős dollárösszegeket, akár jegybanki tartalékként, akár költségvetési tartalékként, ezeket a rossz években pedig elköltötték. Anticiklus politikát folytattak. Tulajdonképpen a háború is egy ilyen anticiklus politika. Tehát most elköltik a tartalékaikat. Még akkor is, hogyha most különben a makrotényezőket nem indokolják, de a háború indokolja, és ez egy puffert ad a háborúhozásban. Tehát ez a három dolog, miszerint magasak az olajárak, és jó nemzetközi konjunktúra van abban az értelemben, ami az oroszoknál számít, hogy voltak tartalékai, illetve nem költenek agyatlanul a háborúra, ez azt jelenti, hogy ez a háború folytatható ezen a módon az elkövetkezendő években. Ha változnak a kondíciók, akkor nyilvánvalóan nekik is nagyobb áldozatot kell ebben hozniuk, de én nem nagyon látom a gazdasági végét a háborúnak.
És az unió részéről érkező szankciók, azok mennyire vetik vissza az orosz gazdaságot, mennyire működnek ezek?
Ezek egy tehertételt jelentenek, kétségtelenek, tehát gazdasági vetességgel jár, hosszabb távon is, tehát hogy én inkább a hosszabb távú részét emelném ki, mert most az, hogy az exportbevételüknek az ötödét elvesztik ebben, de hát Istenem, nagyok az exportbevételek, de például a technológiai szankciók miatt egy csomó meglévő technológiai láncot le kell cserélni. ez hosszú éveken keresztül nehézé teszi majd a létet Oroszországban. Háromszor annyi repülőgép meghibásodás van a polgári repülésben. Tulajdonképpen finomítói rendszereket nem tudják működtetni, mert nincsen alkatrész utánpótlás, tehát egy csomó ilyen jellegű problémáink van. De ettől függetlenül nem érzékelem azt, hogy ez megbénítaná az orosz gazdaságot. Tehát ez egy nehézséget jelent nekik. Csak emlékeztetnék, hogy Iránra is hasonló típusú szankciókat dobtak le 40 évvel ezelőtt, és hatalmas növekedési vesztesége, de Irán talpon maradt, végig csinálta az Irakkal a háborút, és végül is adaptálódott valamilyen szinten ezekhez. Most Oroszország egy Iránnál négyszer nagyobb gazdaság, sokkal komolyabb technológiai kultúrával rendelkezik, mint Irán, tehát hogy úgy gondolnám, hogy a szankciók még annyira se hatnak, mint ott. Ettől függetlenül megéri a szankciókat alkalmazni, mert okoznak problémákat Oroszországban, és nekünk nem kerülnek sokban. Csak nem kell arra számítani, hogy ez a háború végét elhozza.
És a szankciós politikának ön szerint mi lehet a folytatása? Tehát oké, hogy fent maradnak ezek, de látszanak esetleg újabb csomagok, vagy van olyan pont, ahova érdemes lenne nagyobbat ütni idézőjelben, ami jobban fájhatna Oroszországnak?
Hát nincs már olyan pont, amit ne ütöttünk volna meg. Nagyon kevés olyan maradt a például a földgáz export ilyen, ahol még elrendelhetünk intézkedéseket. Szinte minden ponton már beszüntettük az együttműködést, tehát az Oroszországgal való kereskedelmi gazdasági együttműködésnek gyakorlatilag vége. Mikor Magyarország lesz kevésbé is érvényes, kicsit külön utasak vagyunk, nem vagyunk teljesen egyedül ebben, tehát a szlovákok, a osztrákok is valamit még üzletelnek az oroszokkal, de ez nagyon nehéz, és nagyon nehéz ezt fenntartani. És a nagy gazdaságok, tehát a németek, a franciák, az olaszok, ahova az orosz export legjobban megment, és az orosz import legjobban jött, ők nem, őket beszüntették. Hát egy tekintetben egy más helyzet van. Nagyon új dolgot nem lehet már kitalálni, mert már mindent, mind a kétféle rádobott a másikra, amit ilyen szankciós bombaként tudott. Ami zajlik, most már egy ideje, és ezeket is szankciós csomagoknak nevezzük, bár ezek igazából csak a meglévő szankciós rendszerek működtetését jelentik, hogy mindenféle ilyen kiskapukat zárogatunk be. Tehát, hogyha föltönik egy új cég, ami mondjuk, tudom én, optikai eszközöket csempész be Oroszországban a rakétákhoz, akkor azokat felvesszük egy szankciós listára. Tehát a legutóbbi uniós szankciós lista, a csomag, az tulajdonképpen csak ez volt. 200 darab cégnév és természetes személyek neve, akiket különböző szankciókkal illettek. Az amerikaiak ezt nagy üzemben csinálják, nem mondják rá, hogy ez egy szankciós csomag, hanem egész egyszerűen nap mint nap felraknak új neveket a saját szankciós listájukra. Ez egy, hogy is mondjam, ez egy ilyen macskaegér játék, mindig lesznek új cégek, akik valamit csinálnak a szankciók ellenében, és akkor ezt próbálják ezeket a lyukokat betömködni. Nagy új minőségi elemekre én nem számítok már.
És mindez hogyan csapódik le az oroszországi emberek, az oroszok hétköznapjaiban? Tehát az ő életminőségük, jólétük, nem jólétük, az mennyiben változott az elmúlt két évben?
Hát ez ambivalens, egyrészt ugye kinek hogy. Tehát mondjuk aki az árfolyamatás az egészen egyértelmű, hogy a középosztályoknak nem volt kedvező. De összességében nagyon ambivalens hatás. Az egyik nyilván az, hogy bizonyos technológiákhoz nem lehet hozzáférni, az ember dollárszámlát nem nyithat, már hogyha egyáltalán van neki. Nagyon érdekes, hogy például a legtöbb orosz már, akinek van pénze, az yuanban tartja a pénzét, hanem rubelben. Tehát tekintetben van egy ilyen átállás, mert csak yuan devizához férnek hozzá. Bizonyos termékek eltűntek, ez nem meglepő, de ezeknek egy részét megint csak ugye alternatív import cikkekből tudták fedezni, tehát kínai autók lepték el az orosz utcákat, kínai mobiltelefonokat használnak, e tekintetben van egy nagyon markáns átállás Kína fele, sem egy új jelenség, és bizonyos dolgok nem elérhetőek, tehát hogyha különféle főleg ugye ezek a szoftveres támogatások, ezek például nem hozzáférhetőek a rendszerben. Ugye az élet, a mindennapi életet nem annyira befolyásolt a helyzet, egész egyszerűen talán meglepő, de viszonylag feszes munkaerőpiacot teremtett, csomó embert elvittek a frontra, páran elhagyták az országot, de a maradék embert, arra szükség van jelen pillanatban az iparban, hiszen egy viszonylag felpörgetett védelmi ipari gazdálkodás van. Tehát, hogy például ismerek olyan kutatókat, akik nem hagyták el az országot, mert azt mondták, hogy most mindent megkapnak végre a kutatásaikhoz, megfelemelték a bérüket, mert egy import kiváltó tevékenységet kell folytatniuk, ott maradtak Moszkva mellett, és folytatják ezt a tevékenységet. Tehát van egyfajta ilyen, hogy is mondjam, pozitív oldala is. Magasak a bérek, viszonylag sok pénz van a gazdaságban, nő a GDP, tavaly még visszaesett, idén már megint nőtt, pont azért, mert fölpörög a gazdaság. 1944-ig a németi náci ipar is növekedett, hiába bombázták a szövetségesek, mert hogy is mondjam, a védelmi háborús iparnak a felpörgetés az mindig ezzel jár. Tehát e tekintetben van egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen normalitás látszat, és talán erre épít különben a putyini retorika is, aki nagyjából elhallgatja a háborúnak ezeket a, hogy is mondjam, terhes oldalait, és közben pedig arról beszél, hogy amúgy még minden rendben van. Vannak befektetések, nőnek a bérek, csökken a munkanélküliség, ez mind elmondható. A kérdés az, hogy ez ugye meddig tartható fönt, mert ez egy ilyen mesterséges állapot, és ennek azért valamikor meg lesz a bojtja a jövőben. Jelen pillanatban a költségvetési tartalékaikat égetik el, és nyilvánvalóan egy beruházás addig az alkotásban az nem ugyanaz, mint mondjuk egy beruházás egy fogyasztási termelő szektorban. A tekintetben nem a mát féltem Oroszországban, hanem a jövőt. Szerintem nem a mát érik fel, hanem igazából a holnapot makroszinten.
Oké, köszönöm, és legutolsó témának hagy hozzam még ide a háborúnak azt a következményét, hogy amikor Oroszország annektál, elfoglal, bevonul egy-egy területre, akkor kíváncsi vagyok, hogy ott mi történik, és hogy egy kicsit mesél nekünk erről. Ilyen hétköznapi szinten gondolhatunk a Krím-félszigetre, de akár olyan városokra is, amik most a közelmúltban kerültek orosz kézre, vagy a háború korábbi szakaszában. Van erről egyáltalán megbízható információ, hogy hogyan történik ilyenkor ezeknek a településeknek, városoknak, régióknak az Oroszországhoz való csatolása? Nyilván ez egy ilyen nem egyik napról a másikra kivitelezhető jogi aktus.
De külön választanám a Krímet és a most frissen elfoglalt négy megyét. A Krímet úgy foglalták el, hogy ott nem volt katonai cselekmény. Tehát hogy a Krímet majdnem hogy egy puskalövés nélkül is került elfoglalni. Tulajdonképpen a helyi oroszok ott maradtak, talán a tatárok és az ukránok menekültek el a területről, és hát egy ilyen konszolidált átvétel volt. Az államigazgatás egy jelentős része átállt, aki nem, azt oda küldték, és integrálták. Például az ukrán nyugdíjrendszert átállították a rossz nyugdíjrendszernek. Erre a Krímben 14-ben kezdetben örültek az oroszok, mert sokkal több nyugdíjat kaptak, mint az ukrán államtól, de utána ugye ellátási problémák voltak, és minden sokkal drágább lett, eltűntek a turisták, de utána megszomorkodtak ezen. Na most, ami ugye most történt, az egy másik történet, mert itt Dél-Ukrajnában nem, de máshol egy csomó területen szétlőtt városokat foglalnak el az oroszok, ahol már nincs lakosság, vagy az elmenekült valahova, vagy nagyon kicsi a lakosság, ahol nem feltétlenül virággal és kenyérrel válják a oroszokat, mint ahogy arra Putyin számított. Tehát itt ugyanezt történik, csak sokkal akadozóban, tehát a helyi államigazgatás nem annyira áll át. Kezdetben ugye katonai kormányzat van, tehát központilag adják meg az ellátást, és aztán a későbbiekben megpróbálnak azon akció után, most ez zajlik, valamiféle civil kormányzást kialakítani. De hát azért ezek a városoknak a legtöbbje ugye frontvonalban van, nagyon kicsi a stratégiai mélység, tehát egy 100 kilométeres szélességű csíkról beszélünk, amit az ukránok rendszeresen belövöldöznek, ha arról van szó, tehát valami katonai célpontot ott találnak. Gyakorlatilag azt lehet mondani, még hogyha formálisan civil is a kormányzat, egy ilyen katonai céloknak van alárendelve ez a terület. Tehát normálisan lehet élni, amennyire ez normálisnak nevezhető. 10-15 kilométerre a front mögött már ki lehet menni az utcára, meg itt vannak a boltok, meg a bankok, tehát működik az ország. Csak hát mégsem az a fajta nyugalom és jólét valami mondjuk az ukrán időkben ott volt. Nyilvánvaló az, hogy innen bevétel alig származik, tehát egy költségvetésileg, hiszem, hogy ezeknek a megyéknek, a elfoglalt területeknek a bevétele az 95% felett a központi kormányzattól jön. Ezek ilyen dotált területek, de ez még nem újdonság Moszkva számára, ugye az Orosz Föderációban a megyéknek és a szubjektumoknak alig több mint 10% adóbefizető. Ezek a nagyvárosok, illetve ugye az olajtermelő, gáztermelő vidékek, mindenki más kapja a központtól a pénzt, és itt vannak főleg az Észak-Kaukázusban nagyon keményen dotált területek, tehát hogy ebben sincs semmi új, egyelőre ez zajlik, hogy mégis a moszkvai költségvetéstől függnek, és egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen hibrid katonai civil kormányzási rendszer van. érvényben ezeken a területeken. Még nem ez a normális állapota ezeknek a területeknek. Ez akkor alakulhat ki valami normalizáció, hogyha vagy a front távolabb megy, vagy tűzszünet lesz a felek között.
És akkor a normalitást, ha körüljárjuk, még mire gondoljanak a hallgatóink? Oktatás mondjuk van, egészségügyi szolgáltatás van ezekben a településeken?
Ezeket valamilyen szinten igen tudják nyújtani, vagy oda rendelik az állományt, valaki elhagyta az országot, vagy elmenekült valamelyik irányba, tehát vagy Ukrajna irányába, vagy az orosz belső területek irányába is sokan menekültek. És nyilván főleg az értelmiség, aki máshol is el tudott helyezkedni, nyilván valamennyire romlott ennek az állapota, de igen, tehát hogy mivel ugye ezek ki van mondva, hogy ezek a területek Oroszországban annektálva vannak, tehát ami formálisan egy orosz állampolgár megkap otthon, azt nagyjából itt is meg kéne tudnia kapni. Ha az iskolába küldi be a gyermekét, akkor az orosz iskolai tanrend szerint fogják tanítani. Ha az egészségügyi ellátás van, akkor őt, mint orosz állampolgárt fogják ellátni az orosz standardeknek megfelelően, még akkor is, hogyha nyilvánvalóan kevesebb az orvos, kevesebb a tanító, hát ezt nehezebb így megszervezni. Ugye arra azért nagyon nem kell számítani, hogy itt egy ilyen aktív ellenállás, vagy akár különben Römmában is helye fogadja az oroszokat. Az a tapasztalat azért, hogy a lakosság nagy többsége, és Donyeckben is ezt láttuk 14-ben, hogy úgy vagy elfogadja ezeket a viszonyokat, és igazából nem érdekli azt, hogy valamennyire érdekli nyilván, hogy háború van, megülnek, de nem tulajdonít olyan nagy jelentőséget annak, hogy most Ukrajnához vagy Oroszországhoz tartozik. Ezek nem voltak teljesen letisztult képek Kelet-Ukrajnában azért. Inkább passzív volt a társadalom ebben a vonatkozásban, és az ukrán politikában lehetett azt látni, hogy nem is a tömeggel volt a baj, mert számszerűleg mondjuk ezeknek a kelet-ukrán politikai erőknek megvolt a támogatása, hanem az aktivitás volt nagyon alacsony. Nyugat-Ukrajnában a nacionalista pártokra sokkal többen elmentek szavazni, mint Kelet-Ukrajnában. Kelet-Ukrajnában mindenféle ilyen volt szocialista mozgósítási megoldásokat kellett kitalálni, rá kellett zárni a diákokra az egyetem ajtót, hogy szavazzanak, mert különben nem mentek el szavazni. Igazából az aktivitással volt baj, aki valamilyen szinten érintett volt, akár ukrán vagy rossz oldalon, az pedig valószínűleg elmenekült. Tehát aki úgy gondolta, hogy ő neki inkább az ukrán identitása erősebb, és ez számára számít, az ugye elmenekült az orosz megszállása. És fordítva is igaz, tehát aki pedig úgy gondolta, hogy ő inkább Oroszországhoz húz, annak nagyon sokaknak voltak a jobb lehetőségei Oroszországba, és vagy már a háború előtt elment, vagy a háború alatt a rossz életviszonyok miatt inkább átköltözött valahol Oroszországban. Tehát, hogy én azt látom, hogy ezek a kelet-ukrán területek legjaván, hogy a lakosság egy jelentős része az úgy vagy elmenekült, vagy elfogadta azt, ami ott van, és nem igazából nyilván itt véleményt a tekintetben, hogy most ukrán vagy orosz, és hogy Ukrajnához vagy Oroszországhoz akarná tartozni, elfogadja azt, amit kap.
És ez együtt jár akkor azzal is kérdezem, hogy nincs olyan fajta orosz agresszió a civilekkel szemben, mint mondjuk a háború első időszakában utólag kiderült, hogy mondjuk Kijev környékén mondjuk a bucsai történetek, azok így a magyar sajtóban elég dokumentáltak voltak, történtek a lakosokkal szemben, tehát ezeken a településeken nem jellemző, hiszen vagy nincsenek már ott emberek, vagy akik ott vannak, ők nem szegülnek szembe.
Hát ahol valamilyen partizán tevékenységről lehet tudni, az ugye Melitopol, ott el tudom képzelni, hogy van ilyen, ott gyaníthatóan van valamiféle ilyen szervezett a ellenállás a függ alatt, ott esetleg lehet, hogy van ilyen. De például a 14-es Donyecki megszállás után nem volt semmiféle ilyen helyi represszió. Tehát ott tulajdonképpen felállt egy olyan hatalom, amilyen, de nem etnikai alapon is nem. Ez sok-sok, hogy is mondjam, büntit elkövetett, mert azért nem volt ez egy makulátlan társaság, nagyon sok bűnöző jelen volt benne, de nem etnikai alapon zajlott ez, és nem is volt szervezett ellenállás az oroszok ellen. Az a nagyon megritkult népességben, aki ott maradt, én nem hiszem, hogy olyan túlzott mértékű ellenállási vágy lenne. Lehet, hogy különben a kezdetekben voltak ilyenek. Hozzá kell tenni, hogy a dél-ukrán területeket egy karcsapással foglalták el. Tehát, hogy ott egyszerűen átvonult rajtuk a front, és nem voltak ilyen utcai harcok, mint mondjuk Kijev környékén, ezért nem tudok ilyenről, hogy ott mondjuk népirtás következett volna be. Atrocitások azok lehet, hogy vannak, tehát tudom képzelni.
Jó, egy jogi kérdés még, azt, hogy ezek a megyék városok, települések Oroszország részét képezik. Ez csak Oroszország gondolja így jogilag, nemzetközi jogilag, vagy vannak ilyenkor olyan orosz barát országok, akik rögtön a segítségükre sietnek, és azt mondják, hogy elismerik, hogy mondjuk Donyeck az Oroszország része?
Tudomásom szerint senki nem ismerte el ezeket a megyéket orosz területnek az oroszokon kívül. Esetleg, és ebben most nem vagyok biztos, lehet, hogy azok az országok, amiket az oroszok elismertek már korábban függetlennek, Dél-Oszétia és Abházia, lehet, hogy ők megnyilatkoztak ebben az ügyben, és elismerték ezt orosz terület. De annak, amit úgy, hogy is mondjam, az országok többsége független országnak tart, én olyan esetről nem nagyon tudok, hogy ilyen lenne. Ha volt is, akkor is csak nagyon kevesen és nagyon lényegtelen országok ismerhették el ezt a négy megyét orosz területként.
Köszönöm. Utolsó kérdésem lesz, és egyben szerintem a legnehezebb. Mikor lesz vége ennek a háborúnak, és milyen kimenetellen ön szerint?
Idén nem. Hát, hogy annyira megbillentek az erőviszonyok szerintem Oroszország javára, hogy az oroszok nem akarnak most leállni. Úgy gondolnám, hogy most megnézik, hogy mire mennek katonailag, illetve hogy ezeknek a katonai győzelmeknek milyen eredményeik lesznek az ukrán politikára nézvést. Annál többet nem tudnak elérni, mint hogy valamiféle ilyen ukrán belpolitikai káosz. Nyilvánvalóan ennek nagyon örülnének. Ugye ez lett az egyik kimenete, hogy haladnak előre az oroszok, és az Zelenszkij ebbe belebukik, és valami olyan ukrán kormány kerül hatalomra, ami ukrán káosz alakul ki, ami kénytelenek lesznek békét kötni. A másik lehetséges kimenetel, hogy a nyugat mégis összeszedi magát, felpörgeti a fegyvertermelést, és annyira gatyába rázza az ukrán hadsereget, hogy az képes legyen ellenállni hosszabb távon is. Ez a két kimenetet látom valószínűleg, de mind a kettőből csak 25-ben lehet béke szerintem. Idén már legfeljebb az év vége fele. És hát nyilvánvalóan a választási évek mind az EU-ban, mind az Amerikában ezt még inkább megerősítenek ebben a hitemben. Érdemes kivárni, hogy mi lesz Amerikában, milyen parlamentünk lesz, és milyen bizottságunk lesz Európában. Ennek fényében lehet majd érdemben tárgyalni a békéről.